Pap Miklós atya műsora.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén. Köszöntöm Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézi Anikó pszichológusokat ma este, és Röder Juditot, állandó segítőnket, hogy ma este együtt töprengjünk az irgalomról. Ferenc pápánk ugye kérte, hogy ezt az évet szenteljük az irgalomnak, és szeretnénk ezt a témát meggondolni a családra vonatkozóan is. Onnan indulunk, ahonnan kiindul minden, a Szentháromságból, a Szentháromságtól. A család tulajdonképpen a Szentháromság ikonja. Mi szeretjük ezt mondani, hogy a család eredete az igazából a Szentháromságban van, és ez azért fontos, mert az irgalom az tulajdonképpen a Szentháromságnak a felénk fordulása. Ugye teológiailag nem szabad úgy beszélni, hogy az irgalom a Szentháromság közepében van, mert az atyának nem kell irgalmasnak lenni a fiú felé, hanem az irgalom az a felénk fordulás, ahogy a Szent Háromság felénk fordul, az az irgalom. És a felénk fordulását tulajdonképpen maga Krisztus Urunk testesíti meg. A Szent Háromság irgalmas felénk fordulása maga Krisztus. Ez azért izgalmas, mert amikor keressük azt, hogy hogyan legyünk irgalmasak önmagunkhoz, szeretteinkhez, családtagunkhoz, a többi emberhez, akkor nem egyszerűen szabályokat kell keresnünk, szabályokat alkalmaznunk, felmentő, enyhítő szabályokat alkalmazni, hanem Krisztus Urunk szeretetét. Amikor keresem azt, hogy legyek irgalmas a családtagomhoz, azt keresem, hogy Krisztus Urunk hogy szeretné a családtagomat. És ebből következően semmilyen morális szabály, pszichológiai elv, semmilyen emberi okosság nem tudja kimeríteni, megközelíteni Krisztus Urunk irgalmas szeretetét. Mert az irgalom az maga élő személy, az irgalom az maga Krisztus.
Pszichológusként gondolkodva az irgalomnak a fogalmáról, rögtön azt kell elsőként megállapítanunk, hogy az irgalom az nem pszichológiai fogalom. Tehát így a pszichológia mondjuk vizsgálatokat vagy definíciókat nem végez, vagy nem alkot az irgalom kifejezéssel kapcsolatban. Viszont azt meg tudjuk nézni, hogy milyen olyan fogalmakat, jelenségeket találhatunk a pszichológián belül, amelyek akár segíthetik, akár hátráltathatják az irgalomnak a gyakorlását, az irgalomnak a megvalósítását a gyakorlatban. És majd részletesen ugye ezeket fogjuk kibontani, de így előjáróban annyit mondanék, hogy ide olyasmi fogalmak tartoznak, mint mondjuk az, hogy a másikat azt vajon tudom-e önmagáért szeretni, valóban önmagáért, vagy pedig mondjuk a teljesítményéért szeretem inkább, ugye feltételekhez kötöm azt, hogy ő szerethető legyen. Vagy ide tartozik az is, hogy képes vagyok-e a másikra úgy tekinteni, mint valaki olyanra, aki úton van egy önmagához képest is talán egyre jobb állapot felé, és pontosan azért, mert hogy úton van, nem kérem rajta számon azt, hogy már most legyen tökéletes, vagy most tudja teljes mértékben kibontakoztatni önmagát.
Nem gondoljuk, hogy az irgalomról úgy kellene csak beszélnünk, hogy az irgalom az a tett után jut szóhoz. Ugye ha azt mondjuk, hogy irgalom, az jut eszünkbe, hogy valaki bűnt, hibát követett el, és akkor felé irgalmasnak kell lenni. Mintha az irgalom csak arra való lenne, hogy egy bűnös tett után hogyan viselkedjünk a másikhoz. Szeretnénk ezt tágabb értelembe felfogni. Az a jó, hogyha az irgalom légköre átjárja az egész családot, a munkahelyeket, a társadalmat. Mondom fordítva, borzasztó egy olyan családban élni, ahol irgalmatlan a légkör. Ahol, ha hibázik a házastársam, rögtön koppintok a fejére. Borzasztó az a munkahely, ahol irgalmatlan a légkör. Hibázunk, ellenőriznek, kamera, azonnal büntetnek és figyelmeztetnek. A társadalomban is, tehát kicsiben és nagyban is az irgalmatlan légkör az borzasztó, élhetetlen, és onnan menekülnek az emberek. Ha egy családban irgalmatlan a légkör, ne csodálkozzunk, ha gyerekünk Ausztráliáig menekül, mert csak ott talál munkát. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy az irgalom az megelőzően járja át az egész házasságnak, a családnak, a társadalomnak a légkörét, tehát tágabb értelemben szeretnénk használni, nem csak a bűn utáni magatartásra.
És itt már is bejön az a fogalom, amelyet részletesen fogunk körüljárni ezen az estén. Az irgalom nagyon szorosan összefügg az elvárásainkkal, hiszen akkor kell irgalmat gyakorolnunk, családban és másutt is, amikor a másik nem felel meg az elvárásoknak, valamilyen elvárásnak. És kétféle elvárás létezhet, és mi is erről a kettőről fogunk beszélni. Vannak úgynevezett morális szabályok, morális követelmények, amelyeket nyilván elvárunk, hogy a másik kövessen, hogy megfeleljen nekik, és hogyha nem tud ezeknek megfelelni, akkor mit tegyünk. De pszichológusok nagyon-nagyon sok olyan esettel találkoznak, és családterápiában is ez szokott lenni a fő téma, hogy akkor van szükség irgalmas hozzáállásra, amikor bár morális értelemben nem történt bűn, és mégis haragszunk a másikra, mégis ki vagyunk akadva, mégis méltatlankodunk, akár a szakításig megyünk, mert a másik nem felel meg egy olyan elvárásnak, amit én támasztok vele szemben. És nem morális elvek, hanem én. Ezeket hívjuk itt most szubjektív elvárásoknak. De a Sager nevű szerző, akit már korábban nagyon régen idéztünk, modellezi is az elvárás rendszerünket, és azt mondja, hogy főleg a házasok fejében van egy láthatatlan szerződés. Hosszú sorban pontok vannak ebben a szerződésben, hogy mi mit szeretnénk a másiktól megkapni, vagy hogy a másik hogyan viselkedjen. És ez a láthatatlan szerződés még sokszor általunk is ismeretlen pontokat is tartalmaz, és csak akkor vesszük észre, hogy volt egy elvárásunk, amikor a másik megszegte azt az elvárást, és mi csak annyit érzékelünk, hogy nagyon feszültek vagyunk, és nagyon elégedetlenek vagyunk a másikkal. És tulajdonképpen ezekben az esetekben is az irgalmas hozzáállás fogja megmenteni a kapcsolatainkat, akár a házastárs felé, akár a gyerekek felé, akár a tágabb család felé vannak elvárásaink, és ezekről fogunk most beszélni.
Rögtön kezdjük ezzel az egészen érzékeny területtel, hogy milyen típusú elvárásaink lehetnek, ez szerint a tudattalan szerződés szerint a házastársunk felé. Rögtön az első jó nagy adag elvárás, ami nem teljesülhet, vagy nagyon nagy az esélye annak, hogy hát itt csalódások meg vitáig fajuló számonkérések fognak történni, az pontosan a férfi-nő különbségekből adódik. Most csak néhány olyan példát hadd idézzünk, hogy mondjuk a férfi számon kérheti a feleségen, hogy ha ő neki elég egy pár cipő is, akkor a feleségnek miért kell 10 vagy 15 pár cipőnek sorakozni? Amúgy jogosan sorakozik ott, ezt szeretném megjegyezni. Akkor, hogy ezt ne is taglaljuk tovább, lépjünk tovább a következő részre, ezek a temperamentumbeli különbségek. És temperamentumbeli különbségek alatt ilyesmikre is gondolhatunk, hogy mondjuk van olyan ember, aki este szeret sokáig fönmaradni, és másnap reggel ugye szintén sokáig aludni, hogyha ő házasságot köt egy olyan emberrel, aki viszont korán fekszik, és reggel már kora reggel a nap első sugarai előtt már ő kipattan az ágyból, akkor hát ugye ezek a temperamentumbeli különbségek, ezek hát elég sok vádaskodáshoz is vezethetnek. Akár, hogy te minek lustálkodsz, te pedig minek pöröksz itt hajnalok hajnalán, amikor normális ember még alszik. Aztán a következő ilyen csoportja ezeknek a borítékolható problémáknak az a hozott, vagy hát a származási családból származó szerepmintákból adódik. Hát itt is csak ilyen jelesebbeket említsek, például ilyen kérdések, hogy szabad-e egy férfinak mosogatnia? És akkor ezen is, hát ugye addig a pontig, amíg ugye nem tisztázzák ezeket a kérdéseket a házasfelek, és valamiféle kompromisszumra nem jutnak, hát adott esetben elég komoly haragvások, meg viták születhetnek ezekből. Aztán egy következő ilyen terület, az a, hát igazándiból a kor előre haladtával fog tudni jelentkezni, hogy nagyon sokszor olyan kép él a fejünkben, hogy hát a házastársam az maradjon meg mondjuk fizikailag is ugyanolyannak, mint amilyennek megismertem, tehát mondjuk a feleség az maradjon ugyanolyan karcsú, mint amilyen 20 éves korában volt, még mielőtt a három gyerek megszületett volna, és hát a férj meg természetesen ne ereszem pocakot 40-50 éves korában, és hát semmiképpen se kopaszodjék, természetesen most az őszülésről nem is beszélünk. Most ezek is olyan fajta elvárások, amelyek, hogyha nem teljesülnek, akkor egyfajta sértődöttséget érezhetek, hogy a másik mennyire kiszúrt velem, hogy ő így, nem tudom én, elpocakosodott, vagy megkopaszodott, és így tovább, és így tovább. És hát a legutolsó ilyen terület, ami hát talán a legnagyobb bántódásokat tudja okozni sok esetben, az az, hogy amikor házasságot köt két ember, akkor valóban van egy ilyen tudattalan rétege is az elvárásoknak, amik gyakorlatilag ilyen nagyívű álmokat takarnak. Ezek közül mondjuk így a legjelesebb az az, hogy a másiknak az a feladata, hogy engem boldoggá tegyen. Ja, tehát azért kötünk házasságot, hogy ő engem boldoggá tegyen. Most az ilyen típusú elvárások is, hát ugye azért sok esetben nem teljesülnek, vagy nem teljesülnek maradéktalanul, és hát ezek sorozatos hát frusztrálódásokhoz és haragváshoz, és végső körben pedig irgalmatlan légkörhöz vezethetnek. Mi a tennivaló, vagy mit tudunk tenni ezekben a helyzetekben?
Nyilvánvaló, hogy az első dolgunk az, hogy megismerjük a saját elvárásainkat, tudatosítsuk, hogy mi minden él bennünk, családtagjaikkal kapcsolatban, és hát itt most a házastársról beszélünk, mi mindent szeretnénk tőle megkapni, és hogy azok a rejtett elvárásaink is kerüljenek a szemünk elé, mert hiszen csak akkor tudjuk kezelni őket magunkról, ez nyilvánvaló dolog, mégis nagyon gyakran elmulasztjuk ezt a lépést. Ha már látjuk, hogy mit szeretnénk a másiktól, akkor eldönthetjük, hogy ezek reális vagy irreális elvárások. És már Anikó is utalt arra, hogy vannak olyan tulajdonságai jellemzője másiknak, amelyekben sosem fog változni. Tehát egészen biztos, hogy irreális egy olyan elvárás, hogy a temperamentuma megváltozzon, az alapérzelmi beállítottsága megváltozzon. Majd mindjárt beszélünk róla, hogy érdemes-e küzdeni ezekért, vagy nem érdemes. És nyilván reális elvárások lehetnek konkrét viselkedésekre vonatkozó kéréseink, amelyeket kommunikálhatunk. És akkor itt jön a második lépés, hogyha már tudom, hogy mit szeretnék tőle megkapni, ha reálisnak ítélem meg, és nagyon fontosnak tartom bizonyos elvárásaimat, akkor ezt közöljem vele. Ugye ez is a régi szlogenünk, hogy nagyon sokan esünk abban a hibában, hogy a házastársunk gondolatolvasó, és tudnia kéne, hogy én mit szeretnék. Ugye tudnia kéne, hogy én milyen virágot szeretnék, és mikor, és tudnia kéne, hogy mikor süssön süteményt, és stb. Stb. És hát ez a gondolatolvasósdi téveszménk avval is jár, hogy sértetten megtagadjuk a kommunikálást. És akkor azt szoktuk mondani, ugye ez tréningeken sokszor elhangzik, hogy megpróbáljuk tanítani házasoknak, hát mondd el a másiknak, hogy mit szeretnél, és akkor már duzzogva hallom is a választ, hogy ha már mondani kell, akkor már nem érvényes. Hát hogy ne lenne érvényes, szóval reális emberekkel élünk, tehát tényleg nem szellemekkel, meg gondolatolvasókkal, tehát kérjünk, de hangsúlyozom ezt a szót, hogy kérjünk, és ne követeljünk. Amint követelünk valamit a másiktól, azonnal be fog zárkózni, érthető módon. A kérés azt jelenti, hogy szabadon hagyom őt abban, hogy megteszi vagy nem. És lehet, hogy éppen aznap nem fog virágot hozni, mert nem fér bele az életébe. A kérés után nem sértődöm meg, mert szabadságot adtam neki. A követelés után aztán sértődünk, és elkezdődnek a konfliktusok. Mit tegyünk az irreális elvárásainkkal? Ugye kétféle választásunk van. Vagy életet leérünk keserűen úgy, hogy állandóan ostromoljuk a másikat és kritizáljuk, hogy miért nem olyan, amilyennek mi szeretnénk látni. Mozok egy teljesen egyszerű példát, most jutott eszembe, hogy ha mondjuk nekem az a hobbim, hogy hegyeket másszak, és házasságot kötök egy olyan emberrel, aki vagy nem szereti a hegyeket, vagy mondjuk tériszonya van, nem fog velem hegyet mászni. Eltölthetünk egy egész életet azzal, hogy én folyton duzzogok, hogy miért nem mászunk hegyet, miért vagy ilyen, és stb. Stb. És megkeseredik az életünk. A másik verzió az, hogy lemondok az elvárásaimról, ezekről az irreális elvárásokról. Ugye hát ez a lemondás, hát ez egy jó nagy levegőt kell venni, hogy számtalan van az én életemben is, amikről úgy emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt még azt mondtam, hogy na ezt soha nem engedem el. Úgy eltelt pár év, és rájöttem, hogy jaj, de jó, hogy sikerült elengedni. Kevesebb a súrlódás, kevesebb a baj, kevesebb a konfliktus közöttünk. Bizony egy csomó elvárásunkat így el kell engedni, úgy nekem van is egy ilyen képem, hogy így elengedem. És hát ez bizonyos gyász folyamattal jár, mert vannak fontos dolgaink, amiket nagyon szeretnénk, de mivel egy konkrét emberrel kötöttünk házasságot, ő nem fog mindent megadni nekünk. Egyszerűen nem lehet. Tehát ezektől el kell búcsúznunk, ezektől az irreális elvárásoktól, és hogyha sikerül ezt megtennünk, hogy elgyászoljuk ezeket, és el tudunk távolodni tőlük, akkor már is helyreállhat az egyensúly az életünkben. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok. És hogyha le tudtunk mondani egy elvárásunkról, hogyha visszatérek a példánkra, nem mászunk hegyeket, viszont a házastársam szereti a színházat, amit én nem szerettem mondjuk, és elráncigál engem színházba, és megismerem a kultúrát, és rájövök arra, hogy azzal, hogy ő más, mint én vagyok, gazdagít is engem. És elkezdem csodálni a másikban azt, hogy ő különbözik tőlem, és hogy ketten együtt, pontosan azért, mert nem egyformák vagyunk, bár le kell mondani egy csomó dologról, hogy egy csomót kapunk is tőle. És tulajdonképpen, hogyha ezt a gazdagságot nézem az életünkben, akkor már nem egy megkeseredett család leszünk.
Hát teológusként mit tudok ehhez mondani? Két dolgot hadd mondjak. Az egyik az, hogy tényleg el kell jutni odáig, hogy a másiknak a másságát, ha nem is egészen olyan, mint az én elvárásaim, el kell odáig jutni, hogy azt csodáljuk, azt kincsnek, erőforrásnak tartsuk. Az én feleségem az egy hirtelenebb természetű hajdú a lelkem, tehát az egy hirtelenebb természetű, mint én vagyok, és ha belőlem lenne kettő egy házasságú, hát elég lassan, komótosan, megfontoltan haladnánk, hát tud bosszantani az, hogy van benne hirtelenség, de olykor az jó. Tehát el kell odáig jutnom, hogy ne csak nyeljek, hogy ő ilyen, és nem olyan, mint én. El kell odáig jutnunk, és ez lehet okoz néhány álmatlan éjszakát, hogy tulajdonképpen mi a csodálatos abban a másságban, ami engem olykor zavar, meg nehéz. Tehát azt szeretném mondani, hogy túljutni azon, hogy csak nyelni kell, meg tűrni kell. El kell jutni odáig, hogy csodáljam az ő különbözőségét. A csodálatig egy különben egész életünkben bosszantani fog. Ennek a különbözőségnek az alapja az a Szent Háromságban van, és ez nagyon-nagyon fontos. Mert ha megnézzük a többi vallást, megnézzük a monoteista vallásukat, a zsidó vallást, meg az iszlám vallást, ott a lét csúcsán egy egyszemélyű Isten van, Allah. Abban nincs különbözőség, egy van. A keresztény vallásban a lét csúcsán egy olyan Isten van, akiben van különbözőség. Tehát a különbözőség az nem rossz. Isteni dolog, a színesség, hogy van opera, meg van blues. Tehát, hogy ez jó, hogy van színesség. És ha megnézem a többi keleti világvallást, ott pedig, ha megnézzük a buddhizmus, ott mindegy, hogy férfi vagy, vagy nő vagy, hát előző életedben lett giliszta voltál, most éppen nő vagy, utána nagypapa leszel, tehát, hogy ott meg megint nem számít a különbözőség. Tehát a vallások között a kereszténység az, amelyik a különbözőséget, a másságot, azt tudja csodálni. Hát az Istenében is az egy érték. Tehát ez jó nekünk, hogy egy szent háromságos Istent imádunk. Ez az egyik. A másik, hogy hát nem győzöm mondani, hogy csodálatból élni. Ez az Istenre is igaz, hogy nem azért vagyunk keresztények, mert bűnösök vagyunk, meg nyomorultak vagyunk, és nem tudjuk, hogy hogy kell élni. Tehát a cselekvésünk, a moralitásunk kezdetén nem egy ínség áll. Hogy szerencsétlenek, bűnösök, fogyatékosok vagyunk, hanem egy csodálat, hogy meghívott az Isten. És csodálom az Istent. Ezért olyan fontos a doxológia. Nálunk görög katolikusoknál sokkal több a doxológikus imádság. Odaállok és dicsőítem az Istent. Akarom, hogy elbűvöljön újra és újra, és utána könnyebb lesz morálisan jót cselekedni. Hölgyek, urak, ez a házasságra is igaz. Újra és újra csodálni a másikat, és elbűvöltségből együtt élni, ragaszkodni hozzá. Úgy szeretem csodálni a házastársamat, főleg mikor alszik, akkor legjobb. Hát, hogy csodálni! Tehát ha elfelejtjük, akkor jönnek a negatív gondolatok. Tehát néha látni, hogy micsoda hősies, ahogy csinálja a dolgát. A gyerekeim, hogy reggel megyünk, késvestünk, milyen egy rigorista ember, egy perfekcionista ember nem tudja csodálni az egyszerű embernek a hősiességét. Csodálni a családtagjaim. És csodálatból sokkal könnyebben elviseljük a különbözőséget.
Másik nagy terület, ahol az elvárásaink hát borítékolhatóan mondjuk csorbát fognak szenvedni, és ez aztán hát sok-sok elégedetlenségre és így irgalmatlanságra adhat okot, az a gyermekekkel szembeni elvárásoknak a halmaza. Ezt is egy picit szétbontottuk, hogy milyen területeken jelentkeznek leggyakrabban ezek az elvárások. Szülők ugye nagy várakozással tekintenek gyermekük születése elé, és akkor hát adott esetben sorozatban jöhetnek ezek a csalódások, mert mondjuk például ők nagyon-nagyon-nagyon lányt szerettek volna, és akkor rögtön a születésekor elköveti az újonnan érkezett az első nagy hibát, hogy hát fiúnak születik. Most rögtön ezt a hatalmas hibáját azért nagyon sok esetben azt látjuk, hogy tulajdonképpen az élete végéig nem bocsátják meg neki, és fölrólják szüntelenül, hogy hát lám-lám, még erre az alapvető dolog sem voltál képes, hogy ezt a kicsi kívánságunkat teljesítsen. Aztán nagyon sokszor okoz gondot mondjuk a gyereknek a temperamentuma. De azt szeretnénk, hogy ő egy okos, segítőkész, csendes, jó gyerek legyen, és ő meg mondjuk inkább egy pörgősebb, szaladgálósabb, verekedősebb valaki. Ez is folyamatosan esetleg csalódást okozhat abban az esetben, hogyha nem tudjuk ennek értékelni a jó oldalait. Aztán ugyanide tartozik az is, hogy hát lehet, hogy az én fejemben mindenféle él arról, hogy ő hát megnő, és akkor mondjuk 3 diplomát szerez, abból minimum 1 orvosi, de még a mellé a jogász is feltétlenül, és kiderülhet, hogy vagy az, hogy őt ezek nem is érdeklik, vagy adott esetben az, hogy ő neki másra van igazándiból tehetsége, és mondjuk nem akar egyetemet végezni, vagy nincsenek meg hozzá a képességei. Ez is folyamatosan ugye frusztrációkat okozhat. Az egészségi állapot az szintén egy olyan dolog, ami hát különösen azokban a helyzetekben láthatjuk ezt nagyon egyértelműen, ahol esetleg hát mondjuk súlyosabb fogyatékossággal vagy testi hibával születik egy gyermek. Mindazokat, amiket eddig mondtunk, meg hát ezt a betegség részt is, abban az esetben, hogyha úgy élem meg, hogy az én elvárásaim frusztrálódtak, tehát olyasmiket szerettem volna, amik nem teljesültek. Ha ezeket nem gondolom át, akkor megélhetem ezt az egészet úgy, hogy a gyerek direkt azért csinálja ezt, hogy engem bosszantson, és igazándiból ez az egész, ez egy nagy összeesküvés én ellenem, és azért történik mindez, hogy én nekem rossz legyen. Tehát a világ összeesküdött ellenem a gyerekkel az élen, és mondjuk esetleg még a Jóisten is társul hozzá ebben az összeesküvésben. Ugyanide tartoznak az életkori sajátosságok is, hiszen mondjuk ezek közül kiemelkedik a dac korszak és a serdülőkor, ahol ugye várnám azt, hogy a gyermekem kedves, önzetlen és alkalmazkodó legyen, és akkor erre mondjuk a dac korszakban, hát ugye a folyamatos önérvényesítési hát viták a gyerekkel eléggé ellenpéldát fognak szolgáltatni, nem is beszélve ugye a kamaszkorról, ahol meg hát lehetséges, hogy csak azért is nem úgy fogja a dolgokat csinálni a kamasz gyermek, ahogyan én azt szeretném. Itt is megint, ha ezt úgy értelmezem, hogy ez ellenemre van, akkor ez folyamatos dühöz, haraghoz, vitához fog vezetni. És hát a generációs különbségek természetesen szintén ide tartoznak. Ugye ezt is tudjuk, hogy hát minden nemzedék tud hosszasan síránkozni a fölött, hogy hát az új generáció az mennyire hát nem éri föl az ő mércéjüket, és hogy hát ilyen silány nemzedékből aztán semmi sem lesz. Ahhoz képest azért még egészen jól elboldogul az emberiség azóta is. És azt is ugye nyilván ehhez tudni kell, hogy az utánunk jövő generáció máshogy fogja élni az életét, mint ahogy azt mi tesszük. Mégis mit tudunk tenni ezeknek a csalódottságoknak és a csalódottságból fakadó irgalmatlanságoknak az elkerülésére?
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.